Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Miamiban egy ősi spanyol kolostort is találunk. Nagyon érdekes ennek a története, hogy hát hogy kerül régi spanyol kolostor egy olyan városba, amit sokkal később alapítottak, hiszen Miami az egyetlen olyan város az egész Egyesült Államokban egyébként, amit nő alapított. Nem volt divat már kolostort is alapítani, amikor Miami lényegében nagy lett. Egyébként Julia Tuttle-nek hívják az alapítót, aki vasútvonalat is épített Florida területén, hogy ez is kapcsolódjon a városhoz. Ő egy Clevelandből származó citruskereskedő volt, és ő volt az, aki lényegében Miamit megalapította. És aztán Miami Beach pedig úgy született, hogy az 1900-es években itt szállodát húztak fel, meg kikotortatták a csatornát, és lényegében attól az időszaktól számítva lett Miami hatalmas és híres üdülőváros. Na szóval egy ilyen városban, aminek azért nem olyan régi a története, vajon hogy kerül ide egy ősi spanyol kolostor? Hát nagyon érdekes, úgy, hogy 1925-ben egy lapkiadó vállalatnak a tulajdonosa, William Randolph Hearst, nagyon hiányolta azt, hogy nincs valami régi dolog itt Miamiban, és hát szeretett itt lakni már, mert már voltak jó szállodák, volt neki egy szép villája, de szerette volna, hogy legyen valami régi. És hát úgy döntött, hogy elmegy Spanyolországba és körülnéz, és megvett egy kolostort, majd elhatározta, hogy ezt a kolostort, ezt a spanyol kolostort átviszi Miamiba. Ez 1133-ban épült spanyol kolostorról van szó, tehát nem egy ilyen kis fitfritről, hanem tényleg egy 12. századi nagyon híres kolostorról, és szép lassan lebontatta a kolostort, összecsomagoltatta a köveket, egyébként 35 ezer darab kő volt összesen, becsomagolta faládákba, és átvitette az Egyesült Államokba, Miamiba, és az volt a feladata az itteni építőmestereknek, hogy darabonként rakják össze. Hát először ugye New Yorkba szállították, és onnan vitték át a Miamiba. Ez volt állítólag a világ legnagyobb és legdrágább puzzle-je, hiszen úgy kellett összerakni ugye ezt a kolostort darabokból. De most az volt csak a gond, hogy amikor áthozták a kolostor köveit az Egyesült Államokba, akkor éppen száj- és körömfájás járvány volt. Minden egyes csomagolást ki kellett bontani, mert ellenőrizték azt, hogy a szalma csomagolás milyen, mert hogy szalma közé rakták a köveket, és rosszul rakták össze. Rosszul rakták vissza. Úgyhogy lényeg a lényeg, hogy amikor felépítették Miamiban ezt az ősi spanyol kolostort, ugye hát újra építették, akkor nem rakták jól össze, úgyhogy a mai napig lehet látni egy nagy halomkövet a kert egyik sarkában, mert megmaradt, és nem tudják, hogy hova kellett volna rakni, úgyhogy azt csak úgy leborították oda. De hát még így is impozáns a kolostor. Vannak gótikus faragott boltíves kis bejáratok, ebédlők, és a gyönyörű kertet is megcsinálták úgy, ahogy az eredetiben is volt. Nagyon-nagyon szép lett maga ez a kolostor, és lényegében újraépítették, tehát végül is egy igazi kolostort építettek fel, azzal a különbséggel, hogy eredetileg nem itt volt, hanem tényleg Spanyolországban, és ott vették meg. Hát igen, ez Miami, ez Amerika, itt, hogyha szükségem van egy kolostorra, akkor veszek egyet, és áthozom, ezt is meg lehet csinálni. Ami még érdekes Miamiban, az az állatkert, a Miami Metro Zoo, így hívják. Hatalmas állatkert, és tényleg nagyon jó, mert hogy viszonylag közel vannak mindig az állatok. Bár hozzáteszem, szerintem a budapesti állatkert világviszonylatban nagyon-nagyon jó állatkert. Ugyanis az az előnye, ami a hátránya. Ugye az állatoknak hátrányos, hogy nincsen túlságosan nagy terük, nekünk viszont előnyös, mert nem tudnak annyira elbújni. Tehát ha elmegyünk a londoni állatkertbe, ott egy csomó állatot nem is látunk, mert olyan nagy tere van, hogy össze-vissza elbújnak. Itt viszont nálunk szinte mindent jól lehet látni, rengeteg állat van, jól bánnak velük, úgyhogy a budapesti állatkert ebből a szempontból szerintem világviszonylatban is nagyon jó. Azért a Miami Metro Zoo is érdekes, van fehér tigris, mélyföldi gorilla, malájmedve, állatsimogató, és még a vadállatsót is tartanak, ugye hát az amerikai állatkertekben rendszeresen tartanak mindenféle ilyen showműsort. Van persze itt is monorail, vagyis egysínű vasút, és azon is lehet közlekedni ebben a pazar állatkertben. Miamiban van egy nagyon érdekes múzeum, régi repülőgépeket lehet itt megnézni, amelyek többsége még működőképes, van egy 1943-as gép is, aztán géppuska és páncéltoronnyal felfegyverzett harci gépeket is lehet itt látni. Egyébként valamennyi gépet megnézhetjük akkor is, amikor a levegőben vannak, ugyanis általában februárban felszállnak ezek a gépek, majd jövőre is, és hát minden februárban, és akkor a levegőben is meg lehet tekinteni ezeket. Amikor pedig állnak, akkor pedig a Wings Hour nevezetű helyen lehet megtekinteni némi belépő ellenében. Miamiban tehát sok a látványosság, de mindenképpen kiemelnék még egyet, ugye hát az egyik legfontosabbat, az pedig az Everglades. Ugye hát Miami is maga lényegében egy mocsár volt, egy mocsaras terület, amit aztán részben feltöltöttek, részben átalakítottak, és mellette Miami Beach is úgy keletkezett, hogy kikapartatták a környékbeli kis csatornát, és feltöltötték a Miami Beach félszigetét, vagy ez a szigetét, egy nagyon keskeny földnyelven részben csatlakozik a szárazföldhöz, és mellette pedig homokot is hozattak ide, hogy a turistáknak az illúzió tökéletes legyen. Ez egyébként annyira tökéletes, hogy tény és való, az óceán zöldes színű, átsüt rajta a nap, a homok kellemes, és tényleg nagyon kellemes napokat lehet itt látni. Elég komoly az apálydagály jelenség, tehát lehet azért ezt érzékelni. Meleg a víz, hát azért jó Miamiban fürdeni, mert tényleg nem kell fagyoskodni, mint mondjuk Atlantic City-nél, hanem rögtön berohanhatunk a tengerbe. Általában nagyok a hullámok, tehát nem mindenhol kellemes, öblös a tengerpart, viszont ez kedvez ugyanakkor a szörfösöknek. Szóval, tehát mocsaras rész ugye ott tartottam, és hát közelben van lényegében az a nemzeti park is, amely a legfontosabbak egyike Floridában, ez az Everglades nemzeti park, amely várja a turistákat, mindent lehet itt látni. Tehát ugye attól függ, hogy hova megyünk. Van Everglades-nek olyan része, ahol az indiánoknak a rezervátumát tudjuk megnézni, és ők is szerveznek mindenféle túrákat. Van olyan rész a Gator Park, ahol az aligátorokat láthatjuk, amint éppen fickándoznak, akkor a természetes élőhelyükön is meg lehet tekinteni őket egy ilyen csónakos túra keretében. Ugye az Everglades-en a filmekből is ismert furcsa propelleres kishajók közlekednek. Ezek azért jók, mert lényegében mivel hogy propeller hajtja őket, ezért át tudnak menni az ilyen sásos, nádas részeken, azoknak a tetején, meg a vizen is tudnak viszonylag gyorsan közlekedni. Eszméletlen hangjuk van persze cserébe, de hamar és gyorsan el tudunk jutni szinte mindenhová. Az Everglades környékén, az Everglades Nemzeti Park környékén megtekinthetjük nem csak az aligátorokat, hanem az aligátor teknősöket is. Valóban létezik ilyen állat, ugye hát Magyarországon is fogtak egyet, valaki biztos szabadon engedte, és aztán a Gyöngyös patakba elrakta. Minden esetre az aligátor teknőssel én is találkoztam, amikor életemben először jártam Floridába. Ez 96-ban volt, és Ágoston Gábor barátom, operatőr barátommal voltunk kint, meg Csányi Zoli barátommal, és hát lényeg a lényeg, hogy egyszer csak Gábor mondta, hogy hát ott az autópálya mellett, nézd már, Ricsi, ott van egy aranyos kis teknős, egy nagy teknős, és hát nehogy elüsse már valami autó, menjünk oda, aztán segítsünk neki. Hát jó van, mondtam, Gábor, menj oda, légy szíves, és majd nem sokára én is oda fogok menni. És akkor én is segítek neked, csak még befejezem a reggelimet. Hát oda is ment a Gábor, és hát gondoltam, hát meg se vár talán, hanem megfogja az aranyos kis teknőst, aztán szépen a közeli tóba belerakja. Hát, csak annyit láttam messziről, hogy nézegeti kezében a kamerával a teknőst, de csak nem akarja megfogni és arrébb vinni. Hát mondom, oda megyek, hát lehet, hogy nem bírja el, hát gondoltam, hogy hát egy teknősbék, hát azért nem elbírni, hát azért akkora nem volt egy olyan, hát nem olyan óriás teknős, de nem is olyan kicsi, valahol a kettő közötti lehetett, messziről láttam. És oda megyek közelre, és hát látom ám, hogy a teknősnek aligátor pofája van, de olyan durva feje volt, komolyan mondom, hogy még én is megrémültem. És akkor elkezdtük forgatni, felvettük az aligátor teknőst, ahogy ott gondolkodik, nézelődik, és ahogy a Gábor egy picit elhúzta a teknős, aligátor teknős előtt a kamerát, abban a pillanatban ugrott egyet, és ham, ráharapott a kamerára. És hát persze futottunk, mint a nyúl, de a jelenetet felvettük, úgyhogy nagyon hosszú ideig, azt hiszem még a TV3-ban volt akkor a műsorom, és annak a főcímében benne volt ez az aligátor teknős ugrás, amint ráugrik a kamerára, mert egy szerencsére forgott közben a gép, úgyhogy rögzítettük ezt az aligátor teknős ugrást. Na, ettől kezdve már nem akartuk megmenteni egyik aligátor teknőst sem, nem haragudtunk rájuk, csak gondoltuk, hogy jobb az óvatosság, úgyhogy nagyon furcsa házasság lehetett itt az aligátoroknál meg a teknősöknél. Minden esetre ez az Everglades-i specialitás, hogy aligátor pofájú, rémisztő, teknősbéka páncélos kis hüllők sétálgatnak néha itt a tavak meg a mocsaras rész között. Szóval az aligátor teknős mellett az igazi nagy aligátorokat is meg lehet nézni, és meg is lehet etetni. Egyébként általában a Mississippi környékén nagyon sok ilyen túra van Amerikában, akkor itt az Everglades-ben rengeteg parkrész van, úgyhogy válogathatnak is az érdeklődők, hogy hol teszik le az autójukat, és indulnak aztán a mocsár felfedezésére. Miami környékén ugye sok indián élt, és a mai napig is élnek, ugyanis kijelöltek a számukra rezervátumokat, kis területeket. Hosszú ideig itt éltek meglehetősen rossz körülmények között, ma már sokkal jobb körülmények között élnek az indiánok, hiszen kaszinót is üzemeltethetnek, meg parkot is létesítettek, de erről majd a híreket követően hallhatnak részletesen, úgyhogy maradjanak továbbra is velünk.